Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Miután 1964 végén a harmadik zsinati ülésszak bezárása idején világossá vált, hogy a II. Vatikáni zsinat a következő esztendőben a negyedik ülésszakkal befejezi a munkáját, a szakértői bizottságok lázas munkába kezdtek, hogy a már tárgyalásba vett, ám még el nem fogadott 11 dokumentum elfogadásra alkalmas állapotba kerüljön. Így kerülhetett sor 65. szeptember 14-én a II. Vatikáni zsinat negyedik ülésszakának ünnepélyes megnyitására. Nyitóbeszédében 6. Pál fontos bejelentést tett. A Lumen Gentiumnak a kollegialitást kimondó tanítása értelmében rendszeresen ülésező püspöki szinódust kíván összehívni, amely a mindenkori pápával együttműködve tanácsaival intézményesen segíti az egyház kormányzását, az idővel felmerülő problémák kezelését. Még ezen a napon jelent meg az az Apostolica Solicitudo kezdetű pápai döntés, amely kimondta azt is, hogy az ilyen nem döntési, hanem tanácsadási joggal rendelkező szinódusok tagjait a pápa által kinevezettek mellett nagyobb részben az egyes püspöki karok fogják delegálni, biztosítva ezzel a helyi egyházak megfelelő képviseletét a világegyház ügyeinek intézésében. Ezt követően megkezdődött a még hátralévő dokumentumok vitája. Elsőként a vallásszabadság témájában alakult ki egyetértés, miután az átdolgozott szöveg már nem tett egyenlőségjelet a vallási igazság és tévedés között, hanem ezt a szabadságot a minden meggyőződésnek, sőt tévedésnek kijáró kényszermentességként értelmezte, egyben pedig tudomásul vette a világ vallási és világnézeti sokféleségét, mint tényt. Ennek a megközelítésnek még ekkor is akadtak ellenzői, pedig a szöveg nyitva hagyta annak a lehetőségét, hogy a katolikus többségi országokban a hitek szabadsága mellett a katolikus egyház államilag is elismert, kivételezett helyzetet birtokoljon. Ezért újabb módosításokra volt még szükség, ami oda vezetett, hogy ez a dokumentum csak az utolsók között a zsinat lezárását közvetlenül megelőzően került elfogadásra. A végül jóváhagyott szöveg ugyanakkor világosan megfogalmazta, hogy mit ért az egyháza vallás és lelkiismereti szabadság lényegén. Azt, hogy az isteni törvény lényegét az ember lelkiismeretének közvetítésével ismeri fel, a vallás megvalósulása és gyakorlása lényege szerint mindenekelőtt belső, emberi, szabad cselekedetekben áll. Az ilyenfajta cselekedeteket pusztán emberi hatalom sem nem parancsolhatja, sem nem akadályozhatja. A következő témákban így a püspöki szolgálatról, a szerzetesi életről, a papképzésről, a keresztény nevelésről szólókban már nem volt különösebb vita, azok elfogadására október végéig sor került. A püspökök szolgálatát tárgyaló dokumentum már a korábban sokat vitatott kollegialitás szellemében fogalmazott, körvonalazta az egyes főpásztorok és a kúria kapcsolatának elveit, hangsúlyozta a püspökök egyenkénti és kollektív felelősségét, jogosítványokkal ruházta fel a kötelezően megalakítandó püspöki konferenciákat. Egyben pedig kívánatosnak mondta szükség esetére az egyes egyházmegyék közötti határoknak a területi, népességi és egyéb egyenlőtlenségeket csillapítani hivatott módosítását. A szerzetesi életet tárgyaló dokumentum az egyes közösségek saját hagyományához való ragaszkodás jelentőségére hívta fel a figyelmet, de kitért a vallásos társaságok, világi társulások, új rendi közösségek ügyeire is, egyben pedig felhívta a figyelmet a fiatal rendtagok képzésének fontosságára. Fontos kérdéseket tárgyalt már csak a fokozódó paphiány miatt is a papképzésről szóló dekrétum. Ebben az atyák felhívták a figyelmet a hívő családnak, mint első szemináriumnak a jelentőségére a papi hivatás kibontakoztatásában, hiszen köztudott tény a családi háttér jelentősége a papi szolgálat melletti döntések meghozatalában. Kimondta a dokumentum azt is, hogy a papság felkészítésének alapvető helyszíne a szeminárium, a teológiai tanulmányok és a lelki felkészítés szintere. A szemináriumokban, a továbbiakban különös jelentőséget kell tulajdonítani a biblikus és liturgikus képzésnek, valamint a korszerű lelkipásztori módszerek elsajátításának, a tanulmányi programok esetében pedig megfelelő helyet kell biztosítani a helyi adottságok és hagyományok figyelembevételének, remélve azt is, hogy ezzel a papság létszámának aggasztó csökkenése is megállítható, a különösen a világ egyes régióit nyomasztó paphiány orvosolható. Komoly viták nélkül került elfogadásra a keresztény nevelés témáit tárgyaló nyilatkozat. Ebben szó esett a szülőknek a vallásos neveléshez fűződő jogairól, valamint a katolikus iskolák és különösen a katolikus egyetemek feladatairól, valamint arról, hogy katolikus iskolákban is számos nem katolikus diák kap képzést, míg katolikus fiatalok nagy számban világnézetileg semleges oktatási intézmények növendékei. A katolikus és nem katolikus iskolarendszerek együttélése tény, maga az oktatás pedig fontos missziós terület. Egyedül a nem keresztény vallásokról szóló nyilatkozat szövege körül csaptak föl ismét az indulatok, végül azonban itt is kialakult az elfogadáshoz szükséges túlnyomó többség. Korábban itt a zsidóságot istengyilkosság vétkében elmarasztaló szöveg váltott ki ellenkezést, amely így ki is maradt a végleges szövegből, amely kimondta azt, hogy Jézus szenvedéséért és kereszthaláláért sem az egykori, sem a későbbi zsidóságot nem lehet kollektíven felelőssé tenni. Bekerült viszont a szövegbe, hogy az egyház nem politikai megfontolásból, történelmi tehertételek hatására, hanem Krisztus szeretetétől vezérelve fájlalja az antiszemitizmust, és általában elítél minden diszkriminációt és erőszakos cselekményt, amely bárkit faji, hovatartozása, bőrszíne, társadalmi helyzete vagy vallása miatt ér. Ezen túl a szöveg értékelő hangnemben a múlt kölcsönös sérelmeit bánva méltatta az iszlámnak, mint közös forrásból fakadó egyisten hitnek a tiszteletre méltó mi voltát, a hinduizmusban az isteni titok szemlélésének nagyszerűségét, a buddhizmusban a szemlélődő aszkézisre való nyitottságot és erkölcsi emelkedettséget értékelte, és általában úgy fogalmazott, hogy a katolikus egyház nem betel semmit, ami ezekben a vallásokban igaz és szent. Ezek után dogmatikai téma a kinyilatkoztatásról szóló már több fordulóban vitatott, sokszorosan átdolgozott konstitúció következett. Itt a fő vitapontot a kinyilatkoztatás forrásának vagy forrásainak témája, a Szentírás, a hagyomány és a tanítóhivatal viszonyának értelmezése adta. Végül hatodik Pál maga javasolta, hogy a kinyilatkoztatás bizonyosságát a szöveg a Szentírásból és a hagyományból, mint az egyház folyamatos és eleven tanító hivatalából eredeztesse, megőrizve a Szentírás elsőbségét, de nem egyedüliségét, a részletekben megadva a teológiai iskolák tanszabadságát, amivel elhárult az akadálya a dokumentum elfogadásának. Maga a nagy többséggel elfogadott szöveg különös nyomatékkal szólt a Szentírás eredeti nyelveken és régi fordításokban való tanulmányozásának fontosságáról, a nemzeti nyelvű fordítások használatának, a hívő nép általi olvasásának jelentőségéről, megerősítette a szentiratok sugalmazottságának és történeti hitelességének tanítását. Eredményesen zárult a laikusok apostolkodását tárgyaló dokumentum vitája is, amelynek az volt a fő mondandója, hogy a híveket mind nagyobb mértékben kell a jövőben bekapcsolni az egyház életébe, a lelkipásztori, karitatív és missziós munkába. Kimondta a szöveg, hogy az egyházban különböző szolgálatok vannak, de egyetlen küldetés, a klerikusoknak és a laikusoknak együtt és egyetértésben kell végezniük a keresztény tanítás melletti tanúságtétel munkáját úgy, hogy a papi tekintése szenvedjen csorbát, de a laikusok se kerüljenek a vallási élet perifériájára, hiszen az egyház, mint Isten népe, egyetlen cselekvő közösséget alkot. Ezt követően számos módosító javaslat figyelembe vételével alakult ki a szükséges egyetértés két másik, a missziók ügyével, valamint a papi élettel foglalkozó dokumentumnak a szövegéről. Az utóbbi utalt a növekvő paphiányra, a papi nőtlenség kérdése azonban csak érintőlegesen merült fel a végül elfogadásra alkalmassá tett dokumentumban, hiszen annak tárgyalását 6. Pál levetette a napirendről. Nagy vitát váltott viszont ki az utolsó, az egyház a mai világban témát tárgyaló Gaudium et Spes kezdetű konstitúció tervezete. Az atyák egy része túlságosan hosszúnak, nehéznek, szerteágazónak tartotta a már csak nem 3 éve készülő szöveget, a legkiválóbb teológiai szakértők által megfogalmazott és sorozatosan átdolgozott anyagot, amelyben sokan, közöttük Karol Wojtyla, a krakkói érsek is, az ateizmus kritikáját és a kommunizmus elmarasztalását érezték kevésnek, de összecsaptak az indulatok a háború, a béke, a leszerelés fogalmának értelmezése körül is. A szövegen, amelyet sokan a legfontosabbnak, a 23. János féle aggiornamento szimbólumának tekintettek, a zsinati anyagok sorában még a zsinati 4. utolsó őszi ülésszak idején is dolgoztak a szerkesztők. Így Szűnen, Frings, Garon, Lerkáró, Döfner bíborosok, a zsinati reformtábor meghatározó vezetői, a fiatal krakkói érsek Karol Wojtyla, a leendő 2. János Pál pápa, vagy olyan neves teológiai szakértők, mint Henri de Lubac, Yves Congar, Karl Rahner és Joseph Ratzinger. A dokumentum végszavazására csak a 2. Vatikáni zsinat utolsó ülésnapján, 65. december 7-én került sor, amikor is a jelenlévő közel 2500 zsinati atya közel 97%-a adta támogató voksát az elkészült tervezetre. Így számos módosítást követően ez a világi valóságok autonómiáját elismerő, a külvilágnak párbeszédet ajánló terjedelmes szöveg szinte csak az utolsó pillanatban nyerte el az atyák tetszését, nyerte el végleges formáját, de sikeresen és a kommentátorok által elismerten azt jelezte, hogy az egyház nyitott a modern élet nagy kérdéseivel való szembenézésre és kész a párbeszédre. Ezzel egy időben, még 1965. december 6-án megtörténtek a még függőben lévő végszavazások, A következő napon pedig sor került az elfogadott dokumentumok hivatalos kihirdetésére, és a zsinat a 4 esztendő alatt tartott 168 plenáris ülésnapja utáni ünnepélyes bezárására. Ezen 6. Pál mondott záróbeszédet, láthatóan elégedetten méltatva és értékelve a 4 év alatt végzett munkát. Úgy ítélte meg, hogy a zsinat sikeresen fogalmazta meg az egyház célját, azt, hogy testvéri szeretettel vissza kell vezetni az emberiséget Istenhez. Ezzel együtt a zsinat külön üzeneteket intézett a világ politikai vezetőihez, a különféle életkori és társadalmi csoportokhoz, biztosítva a címzetteket, hogy az egyház az evangéliumi üzenetet hirdetve készen áll a minden jó akaratú emberrel való együttműködésre, együtt gondolkodásra a teljes emberiség érdekében. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Következő adásainkban a legfontosabb zsinati dokumentumok részletes áttekintésével folytatjuk sorozatunkat. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.